9 perccel 12 óra után a gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Hamarosan gazdahíreket mondunk. Szombaton Szépvizen a Náddüllőben megtartották a hagyományos káposztavágást. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott voltunk.
Olyan gondolatok mentén született ez a rendezvény, hogy igény tartott a falu arra, hogy valahogy a Náddüllőt meg kellene őrizni, mert az régiák, az öregek megőrizték.
Szombaton Kápolnásfaluban állatvására és gazdanapra várták az érdeklődőket, ott készült összeállításunk.
Hála Istennek itt genetikailag elég szép állományjal számolhatunk a Kápolnás és a Szentegyházai vidéken. Látszik, hogy a gazdák törődnek az állataikkal.
Majd az október közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A csíkmenasági fűszeres sajtoknak van piaca. Dániel Tiborral készült interjúnk.
Tulajdonképpen nem meggazdagodni akarunk belőle, csak a családi gazdaságban megélni.
Bár kevés méz gyűlt az idén, nem elégedetlenkedik a méhész. A csíkpárfalvi Baracsilla Máriával beszélgetünk.
Talán azt mondhatom, hogy legjobb repceméz volt az idei, és egy kevés hás, úgyhogy ez a kettő, ami pótolja a többit.
Ezt követően a Sepsiszentgyörgyi diószegi pékséghez látogatunk. 3/4 egy után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
13 év embargó után ismét exportálhat élősertést és feldolgozott húsárut Románia az Európai Unióba. Nem kizárt, hogy a tiltás feloldása az élősertés árának növekedését okozhatja, nyilatkozta a Háromszék napilapnak Köncei Csaba, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. A szakember szerint az új piaci lehetőség a megyebeli sertéstenyésztőknek is hasznot hozhat. Háromszéken jelenleg 7 sertésfarm működik, mindannyit uniós pályázat segítségével építettek. 2-2 található Bölömben és Hídvégen, ezeket brassói vállalkozók működtetik, egy-egy Zabolán, Szörcsén és Lemhényben. Kovászna megyében körülbelül 45 ezer sertést tartanak, 15 ezret az említett farmokon, a többit kisgazdaságokban. Egyelőre nincs érdeklődés Székelyföldön az Európai Unió által a tejágazat számára biztosított támogatási csomag iránt, amelyet önkéntes termelés csökkentésre lehet fordítani. A rendkívüli támogatásra azok a gazdák jogosultak, akik tejfelvásárlóval kötött érvényes szerződéssel rendelkeztek júliusban, ugyanakkor vállalják, hogy a megnevezett 3 hónapos időszak alatt legkevesebb 1500 literrel csökkentik tejtermelésüket az előző év hasonló időszakához képest. Az Európai Bizottság erre a támogatásra 150 millió eurót hagyott jóvá a tagországok számára. 65 Hargita megyei gazda igényelt de minimis támogatást törzskönyvezett berbécsek és kecskebakkok vásárlására. Az érintettek összesen 706 ezer lejes finanszírozást kértek 300 állat beszerzésére. A pályázási határidő október 10-én járt le, a listát a hónap végén véglegesítik, addig kaptak ugyanis haladékot a gazdák, hogy a törzskönyvek másolatával egészítsék ki iratcsomójukat. Akinek hiányos marad a dossziéja, elesik a támogatástól. Mint kiderült, egyetlen pályázó sem kért támogatást kecskebak beszerzésére, mindannyian berbécst fognak vásárolni a finanszírozásból. Szövetkezetek megalapítására és működésük támogatására összpontosít ezen túl a Kovászna megyei önkormányzat támogatásával létrehozott AgroSzik közösségek közötti társulás. Az AgroSzik a helyi kezdeményezéseket résztámogatások által kívánja ösztönözni, továbbá az állatszemlék, vásárok, agrárkiállítások megszervezésében is részt vállal. Bodó Lajos, az AgroSzik elnöke elmondta, hogy a székelyföldi szövetkezeti mozgalom kiterjesztése érdekében Székelyudvarhelyen megvalósíthatósági tanulmány is készült Szövetkezetek Ernyőszervezete címmel, amelyet több Hargita és Kovászna megyei szövetkezet felkérésére Ambrus Tibor és Tankó László készítette el. Románia a 9. helyen áll az Európai Unió tagállamai közt a biotermesztés szabályai alapján megművelt mezőgazdasági területek nagysága tekintetében, közölte legfrissebb felmérésében az Eurostat statisztikai hivatal. Az első helyet Franciaország foglalja el jelenleg 1,4 millió hektárral, második Franciaország 1 millió hektárral, míg Románia 175 ezer hektárral szerepel az első 10 tagállam között. A felmérés rámutat, Romániában kétszer akkora területen gazdálkodnak különböző növényvédőszerek használata nélkül, mint 10 évvel ezelőtt. Romániának lenne lehetősége arra, hogy a jelenleginél is jobb adatokat mutasson fel, az ágazat legnagyobb problémája azonban a munkaerőhiány. A Földművelésügyi Minisztérium képviseletében Gál Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár az erdélyi Pálinka lovagrend, valamint a Pálinka Nemzeti Tanács képviselőivel egyeztetett a Pálinka földrajzi árujelző névhasználatának erdélyi lehetséges kiterjesztéséről Sepsiszentgyörgyön. A megbeszélésen a felek részéről több kérdés is felmerült a romániai jövedéki szabályozással kapcsolatban, mint például milyen feltételekkel lehet a két országban gyümölcspárlatot készíteni, továbbá a gyümölcspárlat főző üzemek létesítésére milyen jogszabályi környezet vonatkozik. Az erdélyi Pálinka lovagrend képviselői magyar nyelven is feliratozni szeretnék a termékeik címkéit. Az erdélyi pálinka készítők korábban azt kérték, hogy a pálinka megnevezést a történelmi Erdély, Bánság és Párcium megyeiben használhassák a minőséget szavatoló pálinka főzők. Céljuk, hogy a pálinka megnevezés ne csak földrajzi, hanem minőségi jelzés is legyen a fogyasztónak. Mint ismert, jelenleg Magyarország területén és Ausztria 4 tartományában készített gyümölcspárlatot lehet pálinka terméknével forgalomba hozni. Az RMG Maros szervezet november 1-e után farmerképző tanfolyamokat tervez beindítani a következő szakmákban: állattenyésztő farmer, növénytermesztő farmer, zöldség- és gyümölcstermesztő farmer. A tanfolyamokra olyan gazdák jelentkezhetnek, akik rendelkeznek saját gazdasággal az említett ágazatokban. A tanfolyamok befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a munkaügyi és oktatási minisztériumok által is elismert szakmai oklevelet kapnak. Beiratkozni a szervezet Marosvásárhelyi székhelyén lehet a Csokonai Vitéz Mihály utca 23 szám alatt munkanapokon 10 és 14 óra között. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a szépvízi káposztavágásról számolunk be, addig a mezősámsondi citera zenekar muzsikál. Szombaton reggel 8 órakor Borzsovából indult a szekeres felvonulás a 9. káposztavágásra és vására szépvízre a Nádüllőbe, a Csíkmadrasi Fuvolzenekar kíséretében. Már kora reggel a szépvízi borzsovai és szentmiklósi tulajdonosok nekiláttak a káposztavágásnak, és még az eső előtt a termés javát megpucolták. A vásárlók sem maradtak el. A színpadon a csíkmadarasi hagyományőrző csoportok, a szépvízi Pozdorka néptánc csoport, a szentmiklósi Cserebojtos néptánc csoport és a borzsovai, valamint az újkígyósi citerazenekar szórakoztatta a jelenlevőket. Közben üstökben főtt a sok finomság, és a csapatok próbálták egymást lekörözni a versenyben. Már 9. alkalommal, hogy megszervezték itt Széfizen a Náddűlőben a káposztavágást. Mikrofonunk előtt Ferenc Tibor polgármester. Én úgy látom, hogy ez egy ünnepnap is. Annak ellenére, hogy most éppen esik az eső, de mindenki végzi a dolgát.
Igen, falusi gazdálkodó ember igazából az eső meg szokott zavarni, de a hagyományos megszokott munkákat mindig el kell végezze. Valóban egy ünnep, hiszen a káposzta betakarítás az egy mezőgazdasági évet is zárt. Ezúttal szükség a gazdálkodónak, hogy ünnepeljen. A Náddűlőben a káposzta termesztés sajátos módon történik. A három falu lakossága itt van együtt, hiszen mindenkinek káposzta földje van itt, egy-két ár káposzta. Együtt van, összegyűl a család, hiszen egyedül nem tudja betakarítani, gépesíteni, nem tudják, nem lehet. Kisebb-nagyobb rokonság összegyűl, és levágják a káposztát. Olyan gondolatok mentén született ez a rendezvény, hogy igény tartott a falu arra, hogy valahogy a Náddűlőt meg kellene őrizni, mert az régiek, az öregek megőrizték, és mi nem tudjuk megőrizni, mert lopták, meg ehhez hasonló mesék voltak. Na már most próbáltuk a régit visszahozni, mert akkor is vásári hangulatot alakítottak ki, a megtermelt káposztát eladták a környező település lakóinak. Nekünk írásos aktáink vannak az 1800-as évekből, hogy ezt így művelték.
És ilyenkor zömében el is kell a káposzta, mert már kora reggel álltak sorba a vásárlók.
Tulajdonképpen azelőtt, mielőtt ezt megszerveztem volna, a Náddűlőnek fele parlagon volt. Tervezgettek az emberek egy keveset maguknak, és a többit az állatokkal feletették. Ma pedig ez a konyhai pénz. Egy áron nem lehet nagy pénzt csinálni, de a Székely soha nem csinált nagy pénzt az életbe. Itt is csinált egy kicsi pénzt, ott is csinált egy kicsi pénzt, és úgy mondják, több lábon állt. Na hát ez egy példája a több lábon való állásnak.
Van főzőverseny is, van kézműves termékek vására is.
Az első időszakban főzünk káposztás ételeket. Ma már verseny jellege lett, mert olyan sokan jelenkeznek, hogy ma már neves főzőizák lovagjait hívjuk meg, hogy bíráskodjanak, 12-14 főzőcsapat van, visszajárók vannak, itt vannak a testvértelepüléseink, itt vannak a községből a különböző intézmények, családi csapatok vannak, tehát egyre többen kapcsolódnak be, és igazából ez az, ami szép, tehát, hogy közösen együtt.
Ez a megyének is egy nagy ünnepély, nem csak a Széfíz községnek. Borbóly Csaba a megyei tanács elnöke.
Sőt, nem csak a megyének, hanem egész Székelyföldnek, hisz a Székelyföld napok programsorozat keretében kerül sor, és azt gondolom, hogy jó a hagyományainkat úgy megélni, hogy közben jó kedvünk is legyen. Most már mi is próbálunk odállni megyei tanács részéről, hogy próbáljuk meg itt a káposztásokat segíteni, legyen öntöző rendszer ez az, mert hogyha Széfíznek megvan ez a hagyománya, és ebből még egy közösségi élményt is tudnak megvalósítani a káposzta termelésből, ez olyan dolog, ami egy jó példa. Én is évről évre itt veszem meg a káposztámat, sőt, akitől megveszem, annál is tartom a káposztámat, úgyhogy örökké alkalom van eljönni, és örökké, mikor elviszek egy adag káposztát haza, akkor megiszom még egy jó bort is. Ezek a kapcsolatok sokkal többet érnek, mint ha bemennék valamelyik idegen üzletbe, és ott vennénk meg a káposztát. Lehet ott azt meg lehet csinálni 2 perc alatt. Nekem ez a káposzta vétel és hazavitel, ez sok-sok órát jelent, de sok-sok boldog órát. Keressük meg a kapcsolatot direkt a termelőkkel, és hogyha a káposztát, a tojást, a szalonnát, a sajtot, a kenyeret, mindent onnat visszük, ahol készül, ahol termelték, biztos, hogy sokkal egészségesebb lesz ez az étel, és jobban fogjuk mi magunkat érezni a bőrünkben.
Benedek, Székely Sándor vagyok Széfízről. Közel 2 ár területen vágjuk. Anyósom, apósom van itt, és én egy kis baltával itt csapkodom lefelé a káposztafejeket, és fordjuk halomba. Én városi gyerek vagyok, ide nősültem, és nekem ez egy kicsit újdonság. Habár nagyszüleimnél gyerekkoromban nyaraltam, de azért nem voltam annyira benne a dolgokban.
Nagyjából mindenkinek ilyen 2 ár körüli a területe?
Így ha szemre mérjük, nagyjából ilyen kis parcellák vannak. Sokan vannak, és a három falu ugye a község. helységből.
És egy ekkora területen hány fejkáposzta terem, mondjuk jobb esetben?
Nem számoltam, de azt mondják, akik jobban értenek hozzá itt mellettem, hogy akkor 400 ezek szerint.
Milyenek lettek a káposzták? Jó tömött fejek?
Igen, elég szép fejek.
Lesz ennek piaca, és lesz, aki megvegye, mert a földszérén már nagyon sokan érdeklődnek, hogy ki mennyiért adja.
Előkészültünk mi is mérleggel, hogyha jön vevő.
Bíró Zsuzsanna vagyok, szép vízi lakus.
Mekkora területről kell levágni a káposztát?
2 aru.
Mindig ekkora területen termesztenek, vagy máshol is van egy parcella?
Nem, ekkorát szoktunk mindig.
Milyen az idei termés?
Nagyon jó. Dolgozunk vele, akkor jó.
Hányan dolgoztak?
Én egyedül, már férjem külföldön most, én egyedül csinálom.
Azért van vele munka, te kell palántálni, aztán kell kapálgatni.
Arra voltak segítségek.
Most mindenki szedi itt a nádban a káposztát. Ilyenkor besegít az, aki hamarabb befejezi?
Mindenki megoldja a saját területén. Vannak segítségek, vannak, akiknek nincsen főt, azok segítenek a másikoknak.
És már tudja, hogy kinek adja el, vagy most jönnek aztán az érdeklődők, és akinek megtetszik, az megveszi?
Kinek tetszik, az megveszi, aztán megjönnek érdeklődők, meg otthonról is szokták elvinni.
Milyen árban van most itt a káposzta?
1,50-ben szerintem.
Bogos István vagyok, Csíkszépvízről.
Már jöttek a vásárlók?
Igen, igen, már 7 óra után már jöttek.
És önök mikor kezdték el a vágást?
Tegnap vágtuk le, már nagyon sok van nekünk, és tegnap le kellett vágjuk.
Idén mekkora területen termett a káposzta?
15 ar.
Ez egy helyt van?
Egy hely.
És hányan vágták a káposztát?
Hát a tegnap vágtuk. 5-ön.
Az eső most elkezdett esni. Mi lesz azzal, aki még most fogott neki?
Vízzel lesz a vigyül, az biztos. Mi mondjuk esőárnyőt szeretünk.
Miért olyan híres a szépvízi káposzta?
Hamarabb beérik. Karácsonyra lehet tőteléket csinálni, akármit.
Önök mit szoktak a káposztából készíteni?
Tőtelékes káposztát, lucskos káposztát, párolt káposztát, székely káposztát, sok fél itt lehet.
Gondolom, hogy mindenik a kedvence.
Így van. A húst is oda tegyük mellé.
Hús nélkül is azért jó, ha jól el van készítve.
A 9. káposztavágás és vásár idén is a hagyományos káposztabállal zárult a Borzsovai Kultúrotthonban. Hangzott összeállításunk a hétvégén készült Szép vizen, a pontos idő 12 óra 26 perc.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szombaton immár 4. alkalommal szervezték meg Kápolnásfaluban Homorodlokán az őszi állatvásárt és gazdanapot. Itt nem akadályozott az időjárás, gyönyörű napsütés fogadta a kiállítókat és érdeklődőket. A hagyományos termékek vására mellett az állatok felvezetése és díjazása szerepelt a programban. A Minimis Berbécs és üszővásárlási program sok érdeklődőt vonzott, akár a kulturális műsor, amelyen a Szentegyházi Hüpürcsös Néptáncegyüttes és a Kápolnásfalusi Gyermeknéptáncegyüttes mutatta be műsorát. Összeállításunk elején Benedek László polgármestert kérdezzük.
Köszönjük meg a Jóistennek a segítségét, hogy velünk van, és tényleg ilyen szép időben tartassuk ezt a napot. A gazdák érkeztek innen Kápolnásfaluból, Szentegyházáról, Lövétéről, Máréfalváról, Zetelakáról is van gazda, úgyhogy azt mondhatom, hogy itt az összes környező település bekapcsolódott ebbe a rendezvénybe. Rutinosak vagyunk most már a szervezésbe, de a gazdáknak a megmozgatása egyre nehezebb kezdett lenni. Sajnos ugye a mezőgazdasági termékek piaca eléggé maga alatt van, azt is mondhatnám, ugyanúgy a tehenek, borjuk, jók piaca, ezért egy kicsit többet kell noszogatni a gazdák.
Ezek a vásárok látszanak-e a kápolnásfalusiak állatállományán? Szebbek-e, egészségesebbek-e az állatok most 4 év után, vagy gazdája válogatja, hogy ki hogy áll az állatai mellé?
Gazdája is válogatja, de általában ez belesegít abba, hogy tényleg odafigyelnek a gazdák, hogy más helyeken is milyen szép állatok vannak nálunk, és úgy látom, hogy vérfrissítések, bikákat vásároltak az emberek. Egyre több, egyre szebb állatot hoznak ide a kiállításra.
Ez egy ünnepnap is itt a kápolnásfalusiaknak.
Igazából ugye azért van az, hogy gazdanap, hogy akkor a gazda itt el tudja hozni, milyen állata van, azt ott megmutatni, de azon kívül el tudjon jönni, meg tudjék enni egy flekkent, megígyek egy pohár pálinkát, vagy egy pohár bort, ugye azért van minden fél évvel összekombinálva, hogy kiállítás, gazdanap, és ugye kulturális rendezvény is lesz, amire fel fognak lépni a tánccsoportok, meg népdaléneklés, emellett ugye szakmai előadások, amit minden évben nagyon fontosnak tartunk, hogy mindig valamilyen hasznos információt adjunk át a gazdáknak ezen a vásáron.
Ahogy telnek az évek, az állatállomány milyen? Fodor Levente, hatósági állatorvos.
Hála Istennek itt genetikailag elég szép állománnyal számolhatunk a Kápolnás és a Szentegyházai vidéken. Látszik, hogy a gazdák törődnek az állataikkal, mesterséges megtermékenyítésre fektetik a hangsúlyt, törzskönyvezési folyamat az megy nyilvánvalóan, és amint a kiállítók és a részvevők is látják, ma is elég szép állatokat láthatunk. Lehet látni szürkemarhát, lehet látni húsmarhát, F1-eseket, tehát innen látszik, hogy próbálunk elmenni más irányokba is. Nyilván, hogy mindig van javítani való, úgy a piros tarkában, mint a húsmarhákon. Ezzel az emberek próbálkoznak, többé-kevésbé eredményesen. Mindenki maga tudja, hogy talán hova akarna eljutni, és nyilván azt a célt akarja elérni, és úgy látszik, hogy ezeknek a gazdáknak sikerül.
Van ezek Dénes vagyok, Kaponási bivajtartó, egyedüli bivajtartó.
Ugyanazzal az állata jött? Amivel a tavaly is?
Ugyanazon az állatoknak, még vannak mások is, de ez egy kicsit szelidebb, az könnyebb volt vezetni. A borjait is gondoltam, kihozom, de kettő-két felé ranciga alakon nem tudok menni mind a két felé.
Évek óta csak önnél van bivaj. Miért ilyen kitartó? Miért szereti ennyire ezt az állatot?
Hát én szeretem a tájjék véget, meg megszoktam gyerekkorom óta. Édesapám amiktől kaptam, volt egy pár darab, hogy azokat megtartottam. Így felszaporodtak.
András Dénes levétérő.
És szürke marhával van itt Kápolnás faluban a gazdavásáron.
Igen, tavaly lövítén a tejben volt egy ilyen kiállítás, ott is voltunk, és most meghívtak ide, hogy az emberek lássák itt is.
Mióta tart szürke marhát?
A harmadik éve vettük az ünőköt, és a másik évben a bika borjút. Most a második éve, hogy borjúznak. Szabad tartásban vannak, télen is kint vannak, viszont nehéz az értékesítése, mert nincsen piaca.
Daniel Giuliano, Kápolnás.
Én úgy tudom, hogy ön nem hozott ide állatot, hanem kijött megnézni, hogy mi a felhozatal.
Igen, milyen a forgalom, de nincs nagy forgalom. Tavaly többen voltak.
Milyenek az állatok, amiket ide kiállítottad?
Szépek, elég jó kondícióban vannak, jó kurában, úgyhogy ide nem hajtanak gyengék.
Melyik állatfajta tetszik jobban? Juhók, a tehenek, lovak?
Mert abban tudok bánni, még.
Otthon van sok állat?
Csak bárányok vannak nekem, s majorság, más nincs.
Mi lesz a sorsuk?
A lebázás, hát annak mi legyen.
Az elmúlt 4,5 percben a Kápolnás faluban Homorod Lokál megtartott állatvásárról és gazdanapról számoltunk be. Egyre nagyobb az igény a fűszeres sajtokra, a gyenge év ellenére optimisták a méhészek. Látogatóban a kenyérgyárban, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben. Csíszer Anna énekelt, a következő percekben néhány október közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barackosban újítsuk fel a hernyóenyves övek ragasztó rétegét. A fákon maradt monilíniával fertőzött gyümölcsmúmiákat szedjük le és égessük el. A kajszinál lombhullást követően legfontosabb az apiognomóniás levélfoltosság korokozója, áttelelési lehetőségeinek csökkentése. Ha nem tudjuk a leveleket talajba forgatni vagy összegyűjteni és megsemmisíteni, a lehullott lombot DNOC vagy benomil hatóanyagú szerrel permetezzük. Száraz időben a leveleket áztassuk át a permetlével. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kajszifákat semmiképpen sem etszük a november és március közötti időszakban, mert a sebzési felületek létesítésével nagy mértékben elősegítjük a kajszigutaütés korokozóinak fertőzését. A cseresznye és megyfáknál a lehullott leveleken telelő korokozók mechanikai megsemmisítése után kezdjük el a faápolási, fatisztogatási munkákat. Ahol a lombosfa fehér moly bábjainak tömegét észleljük, a fás részeken még ősszel végezzük el a kéregtisztítást. A kéregmoly okozta sérüléseket, sebeket is jobb, ha most kezeljük, és nem tavasszal. A szilva és ringlófák esetében a leveleken átelelő polisztigmás levélfoltosság és a szilvarosda ellen védekezhetünk. Csökkenthetjük a stigminás levéllyukacsosodás és a fómás betegség áttelelési lehetőségeit is, ha a fertőzött lehullott leveleket és a gyümölcs múmiákat talajba forgatjuk. A lombhullás utáni időszak a dió növényvédelmi munkáinak legfontosabb ideje. Tulajdonképpen csak ilyenkor tudunk főkárosítói ellen hatásosan védekezni. A gnomoniás levélfoltosság, a gleosporiumos diófoltosság korokozóinak áttelelését a lehullott fertőzött levelek és dióburkok szolgálják. Szerepük a baktériumos gyümölcs és levélfoltosság terjedése szempontjából sem hanyagolható. A lehullott lomb vegyszeres kezelésével vagy mechanikai védekezéssel akadályozhatjuk meg a korokozók áttelelését, tavaszi fertőzését.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a teleme a túró túlságosan sós, burkoljuk be egy darab gézbe, és tegyük néhány órára langyos vízbe. A palacsinta sütőt kenjük meg egy olajba mártott kenőtollal, vagy egy villára szúrt és megzsírozott burgonyaszelettel. A palacsinta tésztába tegyünk egy kevés élesztőt, hogy omlósabb legyen. A sütőpléjeket kenjük meg olajjal vagy vajjal, és hintsük be liszttel. A felesleges lisztet szórjuk ki. Ha nem túlságosan édes a tészta, zsemlemorzsával hintsük be a sütőpléjeket. Ha több tojás kell egy tésztához, egyet mindig helyettesíthetünk egy kanál tejföllel vagy szódavízzel. A rizses édességeket csak akkor cukrozzuk meg, ha a rizs már megfőtt, különben a rizsszemek megkeményednek.
Nem a ságítogódj, jaj, de messzire látszik. Annak tetejében kétszár rózsa virágzik. Azt a kétszár rózsát száz felé fújja a szél. Ha meguntál, babám, nem muszáj, hogy szeressél. Szivárvány sejhaj, koszorúza az eget. Elrabolták tőlem a régi szeretőmet. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte. Elrabolták tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, ki meg nem érdemelte.
Daniel Tibor vagyok, Csíkmen a Sagról.
Mióta foglalkoznak sajtkészítéssel?
Vasarokba járunk 5 éve most ma. Még édespalmik is készítettek sajtot, úgyhogy nagyon rég. Saját magunknak, ha egy tenyér volt is, a sajtot megcsináltuk.
Már belenőtt a sajtkészítésbe?
Hát úgy is lehet mondani, hogy mindig a sajtkészítés az a szívünkbe volt, vagy az agyunkba volt. A receptek ugye, hogy hogy kell a sajtot megcsinálni.
De változott azért sok minden, mert most nagyon sokféle és nagyon érdekes sajtokat is készítenek, különleges sajtokat.
Mind a világ, hogy változik, mindig lépést kell tartani az igényekkel, de tulajdonképpen az egész sajtnak a készítése a hagyományon, az alapokon át készül. Most megtanuljuk azt, hogy egy hőfokot mennyire viszünk, mennyire hozzuk vissza egy érlelési folyamatot, ugye amit őseink nem tudtak, hogy kell a sajtot érlelni. Ugye itt az érlelés a lényeg, azzal lehet megváltoztatni a sajtnak az állagát, ízit, mindent. Azt ugye mi is megtanultuk.
Hol?
Volt egy ilyen tanfolyam Csíkszeredába a megyei tanács rendelésével, akkor én próbáltam külföldön is összeszedni már azelőtt ilyen olyan tudományokat a sajttal kapcsolatos, a Mosomogyoróvár környékén meg Burgenlandba, Ausztriába volt alkalom átmenni többször. Olyan bácsit, aki még magyarul is beszélt, attól sikerült ilyen olyan titkokat megtanulni.
Jelenleg hányféle terméke vannak a piacon?
Legalább 14-15 féle termékünk van. Ugye van olyan is, hogy mindig nincs vasfalhoz, mert készülni kell mindenvel. Vagy áll kell, amire oda kell, vasarra megyünk, mert valóban is elég sokan vasarolnak, Csíkszentgyörgyösségből is igen. Tulajdonképpen nem is termelünk többet, mint amit el tudunk adni. Van az a 20 tehénes állományokban, amikor 13 fejös tehén, annak a tehén fel tudjuk dolgozni, és el is tudjuk adni. Én még nem értem el semmilyen vasarra, csak hogy csíki vasarokra, még a faluból el kell. Pedig sokszor tervezem, hogy tovább kéne menni, de nincs amivel, nincs sajt.
Hát egyik érdekes fajta a sáfrányos sajt.
Azt a sáfrányt azt úgy veszem meg, az tulajdonképpen csak egy színezéket ad, nem változtat az ízin. Fűszeres sajtok, ugye szarvasgomba a sajt, szarvasgombát is be tudom szerezni, mert a csíkmenaságon is szednek szarvasgombát. Sok helyt van szarvasgomba, ilyen leveles erdőkben, csak ugye nem találod meg szabad szemmel oda, a képzett kutya kell, ami kiarsoztan előtt beteszik észén terítéken.
És ott van a schnitzelinges sajt.
Hát a schnitzelinges ez egy hagyma fajta, ami ugye szárítva van benne, és még 3-4 féle fűszer.
Kik azok, akik érdeklődnek az ilyen rendkívüli ízesítésű sajtok iránt?
Faluban is van, akik szeretik, vasarokon is nagyon sokan vesznek. Vannak, kinek azok az ízek jönnek be, de leginkább a magyarországi vendégsereg jobban megszokta, ott már van hagyománya a fűszernek. Székelyföldön só, paprika, bors, fokhagyma. Egyébként nem nagyon használ a székely ember, most ugye a világ kicsi, be lehet járni, többféle ízeket megismertek, van akinek be is jöttek ezek az ízek, az olyanok itt megveszik azt a sajtot, vittek már Hollandiától, amerikaig elkezdve mindenféle sajtot, sőt, Károly angol hercegnek is ma két rendben is vittek tőle már sajtféleségeket.
Gondolom, hogy ameddig nem termel raktára, addig nem hagyja abba a sajtkészítést.
Nem termelünk túl sokat, havi 250-300 kilót, mert ekkora a kapacitásunk, és nem is akarjuk növelni, hogy ne menjen a minőség rovasára. Tulajdonképpen nem meggazdagodni akarunk belőle, csak a családi gazdaságban megélni.
Az elmúlt percekben Dániel Tibor csíkmenasági sajtkészítővel készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Erdős Melinda énekel.
Árok, árok, de mi?
Baracsila Mária vagyok, Csíkpárfalról, és méhészkedéssel foglalkozunk. 2009-től foglalkozunk aktívan méhészkedéssel, azelőtt is, de azelőtt nem csak ezzel foglalkoztunk, hanem még mással is mellette.
És az elmúlt években azért volt egy pár olyan év, amikor nem úgy jöttek be a számítások, hogy kellett volna, az egyike pont az idei.
Igen, ez így van. Azt hiszem, amióta tényleg ilyen aktívan méhészkedünk, az idei év volt az, ami leggyengébb év volt, de próbáljuk ezt is túlélni, ezen is túl lenni. Reméljük és bízunk benne, hogy a következő év jobb lesz.
Vándorméhészettel foglalkoznak. Az idén hol tudtak gyűjteni a méhek? Azt a keveset hol gyűjtötték?
Vándorméhészettet is folytatunk, viszont itthon is vannak, amikkel virágporokat gyűjtettünk. Talán azt mondhatom, hogy legjobb a repceméz volt az idei, és egy kevés hás, tehát akácméz egyáltalán nem lett, úgyhogy ez a kettő, ami pótolja a többit.
Nagyon sok a visszatérő vásárló. Annyit gyűjtöttek-e a méhek, hogy a törzs vásárlókat ki lehessen elégíteni?
Igen, úgy szok lenni, hogyha nem lesz elég, akkor marad mindig a tavalyról. Általában igyekszünk mindig, hogyha valamelyik fajta mézből nem lesz, akkor mindig félretesszünk. Például tavaly ugye akácmézből elég sok lett, úgyhogy én bízom benne, hogy az idei évet túl fogjuk vészelni. Remélem, hogy minden törzsvásárlónkot ki tudunk elégíteni. Biztos lesz méz. Nagybaniba egyáltalán nem szoktunk ráadni mézet. Minden mézet, amit termelünk, azt mi magunk szoktuk eladni. Vásárról vásárra járva, és ugye a zöldségpiacon van egy standunk, ahol minden nap vagyunk Csíkszeredába, és igyekszünk minden termékünket mi magunk eladni.
És minden olyan lehetőséget kihasználnak, ahol megmutathatják ezeket a finomságokat. Például Csíkszeredába szokott lenni a mézvásár is, a havi vásár is.
Igen, hát ugye köszönhető Hargita megye tanácsának, hogy ilyen jó helyi vásárokat szerveznek, még ugye nem kell ezeké fizetni, és én remélem, hogy mindenki megkapja a maga ízlésének megfelelő mézet.
A szokások változtak az elmúlt évek során? Most más mézet keresnek, vagy ki amit szeret, amellett kitart?
Igen, általában megvan ez, hogy mindenki milyen fajta mézet szeret, és azt is vásárolja. Tehát, hogyha megkóstolhatja, és úgy gondolja, hogy egy másik fajta méz akkor pillanatnyilag jobban ízlik neki, lehet, hogy akkor megveszi, de nekem az a tapasztalatom, hogyha egyfajta mézet megszoktak, akkor azt veszik.
Gondolom, hogy a nehézségek ellenére folytatják tovább.
Igen, persze mindenképp most egy év nem mérvadó arra, hogy most ezért abba hagyjuk. Közben ugye építettünk is egy uniós csomagolót, tehát lassan haladunk.
Baracsilla Mária csíkpálfalvi méhészt hallották. 3/4 egyelőtt 1 perccel Márkus Erzsébet énekel. Folytatásban Sepsi Szentgyőrre a diószegi kenyérgyárba látogatunk. Várkonyi Eszter interjúja Diószegi László tulajdonossal készült.
Ahova belépünk, itt már egyből én nem tudom hány kenyér van. Gondolom ezek itt ülnek?
Igen, ezek azok a kenyerek, amelyek sülnek hónapra, fel lesznek szeletelve, és ugye ahhoz, hogy megüljön a kenyér, annak kell 6-8 óra, attól függ, hogy mekkora a kenyérnek a súlya. Mert hogyha melegen szeleteled, ami néha-néha sajnos megtörténik minden pékségnél, akkor természetes, hogy a penész nagyon hamar megjelenik a kenyér.
Általában hány darab kenyér szokott itt várakozni?
Ez naptól függő, de olyan 6-8 ezer kenyeret sütünk körülbelül, amit meg kell süssünk délelőtt és délután, amit szeletelünk éjjelre. Tehát ilyen 6-8 ezer körülbelül a szeletelt kenyér.
Bár a legtöbb dolog itt kézműves tevékenységként működik, de a dagasztás maga azt géppel végzik. Ez olyan nehéz fizikai munka, hogy itt sokkal egyszerűbb?
Hát azt elmondani se lehet, hogy 20-25 tonna kenyeret kézzel megdagasztani az abszolút lehetetlenség. Ugye a régi világban ezt sajnos a régi öreg pékek ezek kézzel kellett bedagasztani. Azért is van különbség a régi pék és a mostani pék között. A régi pékek azokat úgy kell elképzelni, hogy azok mind kigyúrt izompacsirták voltak. Most olyan pékek is vannak, hogy 60 kilós cipőstől, ruhástól, úgyhogy teljesen megfordult a pékségnek ez a fele, amióta kitalálták a dagasztógépet, és ezzel óriásit könnyítettek a pékek munkáján. De ez még nem minden. Sok pékségbe azért automatizálnak, ugye virgológépeket, cipőgépeket, mérőgépeket tesznek, vetőszablagokat a keménycébe, úgyhogy akkor a fizikai munka semmi se kell a pékben.
Itt most nagy fémedényeket látunk, amiben egyrészt dagasztja a gép, és van sok, amiben pedig kell a tészta.
Igen, 3 dagasztógéppel dolgozunk folyamatosan, 10 csészével, és ugye a tésztának van egy kelési ideje, ami a csészével. Dagasztás után körülbelül egy olyan 30-40 percet kell kájelni, és akkor azért, hogy sorba tudjunk menni, mindig előre kell dagasztani.
Egy ilyen fém edénybe hány kiló liszt kerül, és egyáltalán mennyi víz, és mennyi élesztő, és mennyi só?
Ez egy 240 litres inox csészék, egy olyan 120-130 kiló liszt, egy olyan 75 liter víz, 1 kiló 20 dek, 1 kiló 50 dek a élesztő, és 2 kiló só. Na jó, de attól függ, hogy mekkora a kemence, attól függ, hogy mennyit kell sütni abból a kenyérből, mert ugye sokféle kenyeret sütünk, tehát olyan is van, hogy csak félig van a csésze, mert csak mondjuk 100 darabot kell süssünk.
Hogyha megkelt a tészta, akkor mi a következő lépés?
Hát akkor következik az asztalnál a virgolás, amit ott látunk is, hogy előre kicsipik, mérlegre teszik, megmérik, és akkor utána következik a virgolás, ami megint egy fizikai feladat. Sokan el sem gondolják, hogy mindjárt jelent az, hogy végség. Csak veszik a kenyeret, és nagyon könnyen kommentálják, hogy jaj, ez a kenyér nem annyira szép, nem annyira formás. Bezzeg, a másik kenyér az formás. A túlformás, túl szép kenyereket azt mindig gép állítja elé, és abban nincs benne a béknek a lelke, nincs benne a kezemunkája, és inkább legyen az a kenyér rusnyabb, de benne van a lelke és finomabb.
A virgolás maga az azt jelenti, hogy meggyúrják, vagy kiporciózzák a kenyeret?
Nem. A virgolás az a gyúrást jelenti, a porciózás az a csipés. Tehát előre kicsipi, mérlegre csipi, megnézi, hogy a súlya talál-e. 1-2 deka plusz-minusz meg van engedve, ugye azt ráteszik. Gömböítés a virgolás tulajdonképpen. Persze gömböítés a kerekkenyereknél, és hosszítás a vekni formánál. Itt most mi vekni formát látunk.
Cserépet, én amiben teszik a kenyérisztát?
Ezek nád kosarak. Amikor megsül a kenyér, akkor látszik is a nádnak a formája. Ez egy igazi, hagyományos kosár. Ebben keresztük tovább a kenyeret, és mikor meg kell a kenyér, akkor ebből kiborítsuk a szallagra, amivel betesszük a kemencébe.
Itt már érezni a meleget, itt vagyunk a kemencék mellett. Itt mi történik?
Itt most már a megkelt kenyerek szallagra tevődnek, és megemelik a szallagot, hárman vetik be, kihúzzák alul a szallagot, és a kenyerek lepotyognak. Tehát itt most 3 ember olyan 25-30 kilót kell emeljen, és egy kemencében van 12 hert, úgy mondja a fék nyelven, hogy hert, úgyhogy egy 300 kiló tésztát vetünk egyszerre a kemencében.
Hány fokos a kemence?
Hát a kemence 220-tól egészen 280-ig, annak függvényében milyen típusú kenyeret sütünk. Most már házi pityókás kenyereket süssük, ennek nagyobb fog kellett, 260-270, de ugye mivel fával fűtünk, itt nem tudjuk sose a fokot annyira beállítani, tehát itt 10 fok plusz-minusz abszolút nem probléma.
Van itt, ha jól látom, 10 kemence?
Így van, 10 kemencénk van, amiből általában 7-tel dolgozunk, és 3 az azért van, mert hétvégén ugye nagyobb a rendelés szombatra, akkor bekapcsolunk 2-t belőlük, úgyhogy akkor 9-tel dolgozunk, és amikor jönnek a húsvét, karácsony, meg a szilveszter, akkor bekapcsoljuk mind a 10-et, és akkor dupla mennyiséget tudunk sütni.
És 2 kemencébe hány darab kenyér fér? Nyilván ez is attól függ, hogy mekkora kenyere.
132-t teszünk mi a 2 kilósból, tehát 264 kiló sült ki egy kemencéből, a nagy kenyérből.
És akkor ezt kell 7-tel beszorozni?
Igen, ezt kell 7-tel beszorozni, és 1 óra 20 percenként jön ki a kemence kenyér. Tehát olyan 100-110 kemence kenyeret sütünk egy nap alatt. Úgyhogy az 3 váltásra felosztva olyan körülbelül 35 kemencét süt egy váltás 8 óra alatt.
És akkor innen kerülne, gondolom, a kenyerek oda ki, ahonnan kezdtük az utunkat a hűtő részbe?
Igen, innen egyből szedik szekerekre, és akkor a szekereket taszítsák ki, ha hűljön, és 6-8 óra múlva akkor megy be a szeletelőbe, ahol kezdik szeletelni, kezdik csomagolni.
Ön milyen gyakran fordul meg itt magában a pékségben?
Naponta megfordulok, ez nem is vitás. Ha valaki azt akarja, hogy a vállalkozása menjen, akkor kell érdekelje, akkor ott kell legyen. Nem azt mondom, hogy nincs olyan nap, amikor hiányzok, mikor valahol el vagyok menve, de naponta itt kell lenni. Ki kell a hibákat javítani minél hamarabb, hogy a vásárló közönség érezze, hogy nekünk az a célunk, hogy ők finom kenyeret essenek.
A Sepsiszentgyörgyi diószegi kenyérgyárban tekintettünk be a kulisszák mögé, Diószegi László tulajdonos kalauzolásában. Most Bordi Aranka énekel.
Thank you.
folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt kedvezményes ajánlata. Ma Mária Sartor a Méz a házi gyógyászatban, a szépségápolásban és a konyhában című könyvét ismertetjük. A méz mindig fontos szerepet töltött be az emberek életében, hiszen az egészséges életmód fontos része. A mézes sütemények a családi ünnepek fénypontjai. A népi gyógyászat is számtalanszor nyúl a mézhez, és házi szépségápolási szerek is készíthetők belőle, amelyek legalább olyan hatékonyak, mint a boltban megvásárolható termékek. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol az októberi könyvbarát kedvezmény keretében 5-10%-os kedvezménnyel kínálják a Cerkabella és a Kaligram kiadó köteteit. A Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit minden hónapban 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Nyereményjátékunk mai kérdésére a választ október 21-ig várjuk, ugyanis jövő kedden lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk, hány éve méhészkednek a csíkpálfalvi Baracsilla Máriáék? Megismételem a kérdést. Hány éve méhészkednek a csíkpálfalvi Baracsilla Máriáék? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne felejtjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1 sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
5 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazdaéletben.
A burgonya és káposzta kilója 1 lej 50 bani, a fehérhagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymái 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 lej. A szemespaszul litere 7 lej és 8 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a főzőtök kilója 2 lej, a tojás darabja ezen a héten 40 bani, egyfej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a dióbéli 28 lej, a sajté és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Gergely Éva énekelt, jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett Solyom Gizella állattenyésztő mérnökkel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrár Gazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkmenaságról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Siklódról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Réki Lakatos Sándor és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Várkonyi Eszter és Márcsér Mihály Áki műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. Mátyás Judittal és Madaras Gáborral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Babám a fel.